Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Houston hívja Kolozsvárt, és fordítva, akár így is kezdhetnénk a mai beszélgetést, mert hogy igaz, hogy nem űr szondákról és rakétákról fogunk itt bővebben beszélni, hanem inkább földrajzi koordinátákról, és azon belül egyéb összefüggésekről Stranicki Zsófiával, aki két laki, fél évet Houston, fél évet Kolozsvár, és ami még közte belefér, például ez a beszélgetés is. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm a meghívást.
Hogy gondoltad ezt az ingázást, főleg úgy, hogy tulajdonképpen a te életed egyik része arról is szól, hogy van egy kis családi vállalkozásotok, ami eleve utazásról szól, magyarán kis csoportos, jó minőségű kultúrtúrákat szerveztek a férjeddel együtt. Hát a legizgalmasabb helyekre, skót fesztivál zuhataktól elkezdve, osztrák opera gála, pesti előadások, és hát folytathatnám akár a spanyol félszigettel, Skandinávia, Baltikum, de hogyha most mindent elmondanék, akkor kifutnék az időből. Hogy kezdődik ez a történet nálad?
Hát ez elég érdekes módon kezdődött. Én nem gondoltam volna, hogy így alakul az én életem sem, hanem amikor Houstonba kerültem, hát férjem amerikai, és éppen a houstoni közrádiónál dolgozott különben, tehát itt már más összefüggések is ugye vannak. Hát a rádió...
Ő egyébként zenész, igen, tehát zenei képzettsége van, szakíróként ismert, igen, és hát íme rádiósként is működött.
És a rádió kulturális főszerkesztője volt, és kirándulásokat szerveztek a hallgatóságnak éveken át, mindig a férjem is ment ezekre a kirándulásokra.
És te voltál a hallgatóság egyik tagja.
A hallgatóság egyik tagja, még akkor nem voltam, de hát én is belecsöppentem ebbe az életbe, és miután ő már a rádiónál nem dolgozott, akkor arra gondoltunk, hogy hát mi lenne, ha ezt mi tovább folytatjuk, de külön utakon, tehát a mi utazási cégünk keretén belül. És akkor így folytattuk azt, amit ő elkezdett már 25 éve, mikor mi elkezdtük, az 2011-ben volt, és ő akkor már vagy 25 éve ilyen kirándulásokat vezetett. És ahogy egyre jobban bekapcsolódtam, én is, nekem is egyre jobban megtetszett ez a fajta életmód, mert tényleg kimozdít abból a kőzegből, amiben te vagy, és nem csak, hogy elmész, és látsz, és hallasz olyan dolgokat, amit nem hallottál azelőtt, és olyan élményekben részesülsz, amit azelőtt persze nem részesültél, hanem...
Amsterdami Mahler Fesztivál például.
Igen, például a jövő évben Amsterdamba is megyünk a Mahler Fesztiválra, és világhírnevű zenekarok jönnek erre a fesztiválra, úgyhogy az is egy nagyon különleges egyedi élmény lesz.
Zsófi, az életedben a zene hogy lépett be? Tehát én a hallgatóknak csak lábjegyzetként árulom el, hogy mi régóta-régóta ismerjük egymást. Egy Györgyfalvi negyedi tömbház játszótere és környéke az a millió, ami a mi ismeretségünk kiinduló pontja, de én hát akkor nyilván még nem láttam a kislányból belőled, és a műsorra készülve néztem ilyen kis felvételeket, ahol a testvéreddel, Gáborral, az Iker testvéreddel még nyakkendős pionírok vagytok, fekete-fehér fotó.
Igen.
Szóval hogy jön a képbe a zene, mert hogy alapvetően te egy filológus alkat vagy. Úgyhogy lediplomáztál, és Saul Bellow lett volna a szíved csücske, vagy továbbra is az, csak hogy aztán végül lett belőle egy ilyen kultúrtúra vezető, szervező, menedzselő munkakör.
Hát igen, ezt is azt lehet mondani, hogy vagy a véletlenek sorozata, de azt is lehet mondani, hogy olyan kapukat vagy ajtókat nyitottam meg, amik oda vezettek. Tehát az ember élete során olyan lehetőségek kínálkoznak, szerintem minden emberöltő során, hogy végül is az tőlünk függ, hogy melyik ajtót nyitjuk meg mikor, és az, hogy hova vezet minket. Én sem gondoltam volna friss, lediplomázott filológusként és tanárként, tehát két évet iskolában tanítottam, középiskolában, majd az egyetemen. Oktattam, amikor elkezdtem a doktorátusi pályafutásomat, ugye ledoktoráltam, de nem gondoltam volna, hogy belőlem, tehát egy 10 éven belül nem tanárként folytatom a pályafutásom, hanem teljesen más irányban mozdulom, indulok el.
A doktorédnak azért köze van ehhez, mert ugye kiutaztál tanulmányútra, és innen az ismerettség azzal a millióvel, ami meghatározta további pályafutásodat.
Igen, ez így van. 6 hónapot töltöttem Houstonban. A helyi unitárius gyülekezet volt az, aki befogadott, és sikerült annyira előkészítenem a doktori tézisemet, hogy azt meg is tudjam védni itt Kolozsváron. 2007-ben doktoráltam le, és akkor már mi már össze voltunk házasodva a Dinnel, a férjemmel, és 2008 óta ezt a kétlaki életmódot folytatjuk, de hát amikor elkezdtük ezt a kétlaki életmódot, akkor természetesen olyan pályán kellett nekem is tovább mennem, ami ezt a kétlaki életmódot fent tudja tartani. És akkor úgy gondoltam, hogy hát én is bekapcsolódtam ebbe a úgynevezett kirándulásos körforgásba.
Tehát ötleteket is adtál, mert ugye a cégnek a honlapján a többi között van ilyen, hogy romániai rusztikus környezet, tehát faluvilágnak a bemutatása, ahol akár még a Derzsi templom is ugye unitárius vonatkozás okán ott van, de hogy lényegében gondolom az európai keleti rész az úgy került be a kínálatotokba, hogy te jobban ismerted, vagy ötleteket adtál, hogy akkor most érdemes eljönni akár ide, akár Budapestre, akár Lengyelország, Baltikum, stb.
Igen, ez egyrészt igaz, de például most is én vagyok az, aki az úti terveket kidolgozza, ez bár Kelet-Európában, vagy Nyugat-Európáról legyen szó. Én szeretek kutatgatni, hát ugye filológus révén ez a szakmám része volt, hogy kutassak, és olyan fesztiválokra akadtam, így ennek a internetes kutatás révén, amiről sokan nem is tudtak. Vagy. És akkor csomó ilyen egyedi alkalomra nyílt lehetőségünk, mint például rátaláltam egy olasz villára Észak-Olaszországban, és felvettem velük a kapcsolatot, és tavaly ott egy csoporttal olyan egyedi élményben részesültünk, hogy különböző hangszereken egy barokk zenei estet kedveskedtek nekünk, az egész csoportnak, és ez egy ilyen egyedi dolog volt, tehát ők még amerikai csoportot nem is fogadtak például. Olyan egyedi alkalmakról van lehetőség, ami szerintem abból, hogy én filológus vagyok, ez hozzásegített, hogy ezeket a dolgokat én rátalálhassak, úgymond.
Kik ezek a te, vagy a ti törzs közönségetek? Most már elég régóta működik ez a vállalkozás ahhoz, hogy legalább így a nagy vonalakban a profilját az ideális turistának, számotokra ideális turistának, vagy kultúrcsemege kedvelőnek azt így ábrázolt. Kik ők? Honnan származnak? Melyik régióból, millióból?
Általában olyan kirándulóink vannak, akik nagyon kulturáltak, műveltek, ezért is a klasszikus zene irányt nagyon fogékonyak, mert hát a zenei fénypontját a kirándulásainknak természetesen a klasszikus zene, koncertek, operaadások adják.
Szeretnek étkezni ezek a zenekedvelők? Tehát, hogy a gurmandéria megfér azzal, hogy melománok?
Igen, tehát melománok ez az egyik, a másik, hogy bizony nagyon érzékenyek, vagyis nyitottak, de nem csak a gurmand, igen, tehát olyan egyedi élményekben is részesülnek, hogy gurmand vendéglőkbe visszük őket, de nem csak, hanem hogyha valamilyen helyi jellegzetesség, egy ilyen úgynevezett, angol úgy mondják ezeknek, hogy mom and pop, tehát egy ilyen család által működtettek kis helyiségek, de olyan nagyon autentikus ételt szolgálnak föl. Tehát vagy olyan helyekre visszük, ahol nagyon autentikus ételeket fogyasztanak, vagy gurmand, tehát ez a kettő, és megfér egymás mellett, és sok olyan helyre vittük már őket, ahol azt mondták, hogy amerikai csoportjuk még nem volt. De mondjuk ez megint előnyemre vár nekem, mint filológus, mert például, hogy franciául is elég jól beszélek, olaszul is, ha Olaszországban megyünk.
Spanyolul, finnül, és még micsoda, még mi van még a...
Hát körülbelül ugye ennyit, jó finnyeltudásom már nem olyan, ami volt, de azon a nyelven kommunikálok, és úgyis veszem velük fel a kapcsolatot, és akkor már másként viszonyulnak a csoporthoz is.
Ez úgy történt, konkrétan, hogy összeáll a társaság, és akkor elkíséritek őket végig? Tehát ti is ott vagytok, idegenvezetők, cégként, illetve nem csak, mert hogy azt is tudni kell erről a vállalkozásról, hogy nem klasszikus idegenvezetőket szerződtettek, hanem itt is a nívóra koncentrálva a legjobb szakembereket próbáltok összegyűjteni, művészettörténésztől elkezdve, helytörténészen át olyan tudást hoztok tulajdonképpen ezekbe a városnézésekbe és látogatásokba, amit egy, most ne haragudjon meg a szakma, egy átlag idegenvezető nem biztos, hogy tud nyújtani.
Ez teljesen így van. Eleinte helyi idegenvezetőkkel dolgoztunk, de aztán rájöttünk, hogy a mi klienseink többet akarnak. Tehát olyan összefüggéseket akarnak látni, hallani, amit egy egyszerű idegenvezető nem tud biztosítani, tehát szakmabeli egyénekre van szükség, hogy te is említetted, történészekre, olyan tudással rendelkező helyi szakmabeli egyénekre, akik ezt tudják biztosítani, mert nem elég az, hogy én csak ott állok, és akkor elmondom, hogy mondjuk ez
egy
az...
Egy kronológiát elhadarok, és akkor tessék,
igen,
itt van a látvány.
Itt van, uh-huh. Itt van a látvány, és kész. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Általában elég sok utánajárás kell ehhez is, de mivel a nívót szeretnénk biztosítani, mert ez nekünk is sokat jelent.
Én láttam, hogy a klienseiteknek is, most már nevezzük, igen, őket így, sokat jelent, mert a honlapon a visszajelzések arról szólnak, hogy elégedettek voltak azzal, hogy ez tényleg egy nívós szolgáltatás. Vannak-e visszatérő, visszaeső kirándulóitok, akik nem a föltétlenül a következő szezonban, de 2-3 esztendő múltán csörög a telefon, és azt mondják, hogy hát most van nekünk egy nyári időszakunk, van-e nektek valami erre a periódusra, mert olyan jó volt akkor?
Általában mind visszatérő vendégeink vannak, és nem csak visszatérő vendégek, hanem előre kérdezik egy évre, hogy de akkor mit tervezünk az idénre, vagy a következő évre? Tehát már 12 hónappal ezelőtt jönnek ezek a kérdések, e-mailek, és...
És benned, vagy a férjedben a jó gazda és a jó menedzser ilyenkor megszólal, hogy hát akkor nekik kéne valami előnyös bérletes megoldást biztosítani, ha ennyire hűek a céghez.
Nem, tehát azt tartjuk, hogy vagyis megvan nekünk a kirándulásaink, megvan, hogy körülbelül milyen összegű kirándulások, és általában minden kirándulásaink körülbelül ahhoz az összeghez irányodnak. Olyan is van, hogy bejelentjük, hogy például jövő júliusban Schleswig-Holstein fesztiválra készülünk, ez Észak-Németország, Schleswig-Holstein tartományban.
Jó frízeket meg fogjátok látogatni, nem? Ott a parton.
Ott a parton a frízek, igen. Tehát
fölmentek Dániába is, vagy csak?
Fölmegyünk Dániába is, ott is ráakadtam egy kamarazene fesztiválra, ahol ez nagyon különleges élmény lesz, mert a hotel egy 4 csillagos szálloda különben, de egy régi kastély volt annak idején, a 19. századi kastélyt átalakították szállóvá, és nem csak azok, akik a fesztiválra jelentkeznek, ott fognak minket elszállásolni, hanem magukat, a kvartetteket is, vagyis az előadók is ott lesznek. Tehát akkor lehet velük csevegni, rákérdezni, hogy vannak, mint vannak, megismerkedni velük. Tehát ez olyan érdekes dolog lesz, hogy azok, akik a fesztiválozók együtt, azokkal, akik az előadást biztosítják, azokkal együtt leszünk a kastély szállóban. Tehát ilyen dolgokra keresünk rá, amit nagyon kevés utazási vállalat tud biztosítani, és visszatérve arra, hogy jövő júliusban ide megyünk, tehát Észak-Németországba, Dániába, mondtuk, hogy hát körülbelül ez a 10 nap alatt ilyen dolgokat fogunk megnézni, és pontosan nem tudjuk a programot előre, mert természetesen az még nincs leközölve, de már 10 jelezték, hogy hát irassuk fel őket, bármennyibe kerül, mikor meglátták, hogy hova akarunk, és természetesen árak nélkül, hogy akkor ők már jelentkeznek is. Tehát sokszor úgy van, hogy meg sem hirdetjük a kirándulást, már be vannak telve a helyek. Annyira szeretnek minket.
Hát ennyire olajozottan, én gyanítottam, hogy működnie kell, mert hogy biztosan van ez a típusú igény a piacon, de hogy ennyire jól működik. Váltsunk.
Jó.
Gábor.
Igen.
Az egyik testvéred, Szilárd a bátyád, aki jogász. Gábor azért izgalmas, mert nem csak, hogy 4 óra 36 perc 41 másodperc alatt futja le a maratont, vagy ultramaratonos 180 kilométereket 26 óra 43 perc alatt, ő az ikertestvéred is egyben.
Igen, hát egy rendkívüli személyiség, teljesen, ha úgy vesszük, mind a hárman, tehát Szilárd a bátyánk, hárman vagyunk testvérek, Gábor az ikertestvérem, Szilárd a bátyánk. Megtaláltuk a magunk kis, hát nem tudom, hogy nevezzem, fészkét, ahol ki tudtunk bontakozni. Ki vágytuk magunknak azt a részt, és abban nagyon-nagyon jól
komfortosan
el vagyunk, és nagyokat teljesítünk. A bátyánk ügyvéd és jogász, és
egyetemi oktató,
tanár, igen. Egyetemi oktató.
A családjognak az egyik hazai szakértője, és most már szomítása, nyugodtan mondhatjuk, hogy annyira beledolgozta magát ebbe az irányba, hogy hát keresve is nehezen találni hozzáfogható szakértőt.
Igen, és akkor Gábor, aki nekiállt 35 évesen szaladni, és oda jutott, hogy volt a tavaly olyan időszak, hogy minden héten egy maraton leszaladt itt az országban, és természetesen ultramaratonokat, hát egyik legnehezebb ez a Mont Blanc-i ultramaraton. Valami szenzációs teljesítmény, ez olyan, hogy belegondol az ember, hogy hát honnan annyi akaraterő, honnan, mert...
Hát egy mozgékony gyerekként ismertem én, amikor még aprócskák voltatok, tehát ott volt valami kódoltan, csak kellett az a 35 esztendő, amíg a döntés, a mi történt ott? Most biztos vele is jövök majd teraszolni, de azért sugjál nekem itt. Hogy indult be ez a futás? Azért valami kellett, egy impulzus.
Gondolom, hogy volt valami impulzus.
Nem beszéltetek erről, nem?
Erről úgy nem, különben nem beszéltünk nagyon sokat. Lehet, hogy elérkezett egy olyan ponthoz, hogy nagyon felgyorsultak körülötte a dolgok. A munkahelyen lehet, hogy egy kicsit feszültségben is dolgozhatott, mert nagyon sok volt a munka. Tehát
mi az ő szakmája alapvetően?
Ő egy olyan cégnek dolgozik, beszerzőként, mindenesként, amely szaunákat és medencéket épít és karban tart. És lehet egy ilyen nehezebb munkaperiódus után dönthetett úgy, de mondom, hogy őt kell majd személyesen megkérdezni, hogy hát valahogy levezesse azt a feszültséget, és akkor
így... Azóta is vezeti.
És azóta is, hát igen.
Jó, inkább arra lettem volna kíváncsi, illetve vagyok kíváncsi tulajdonképpen, hogy ez a... Ugye sok mindent lehet olvasni, és most itt seperféle minden ilyen nőklapja, kiskegyet, stb. Igen. Színes hírek, ugye az ikrek. Az ikrek és a távolság, az ikrek és az egymást kiegészítő lelkek, a párhuzamos és mégis együttemben haladó ritmusok. Főleg az, hogy így fizikailag, ugye földrajzilag eltávolodtatok, ez mit jelentett, hogy mennyire volt benned próbatétel számodra, hogy Gábortól, akivel ugye együtt jártatok, az igaz, hogy liceumban már nem, de mégiscsak ikerként van egyfajta. Én emlékszem konkrétan, aztán majd képbe fog kerülni Mészkő is, mert egyszer úgy adódott, a hallgatóknak csak eláruljuk, hogy több minden köt minket együvé. Egyrészt ugye ez a 40 évvel ezelőtti, hát kolozsvári tömbházlakás és környéke, másrészt az, hogy én Tordaszent Mihályi vagyok, ti meg mészkői kötődésűek bizonyos fokig, harmadrészt meg unitáriusok vagyunk. Lehet, hogy még egyebet is fel fogunk fedezni, de egyelőre ennyi. És egyszer emlékszem, hogy vasárnap jöttetek Fehér Dácsiával haza, édesanyád vezetett, és a Fram, a jeges medvét kellett megnézni délután, ez egy kora délutáni sorozat volt, engem fölvettetek Szent Mihályon, és hát úrról diktáltátok a ritmust, úgyhogy valami pazar időt futott a Dácsia, hogy tudjuk elérni délután a kedvenc sorozatotokat. Erre így emlékszem világosan.
Hát ezt megköszönöm, mert én erre nem emlékszem egyáltalán, nem tudom, Gábor emlékszik-e.
Hát olyan gyorsan nem jutottam be Kolozsvárra, jó ideje, kapaszkodtunk is, mert elég sportosan vezetett édesanyád, mert hogy ugye el kellett érni.
El kellett érni, meg kellett, mi azt nézzük, úgy látom azt a bizonyos rajzfilmet. Hát a távolság az igen, tehát fizikailag elszakít minket, de mi mindig együtt vagyunk, szerintem gondolatban. Tehát ez, az ikreknél ez megvan. Tehát ez onnan is tudom, mert nincsen meg mondjuk...
Tehát, hogy konkrétan nem kell naponta, vagy bizonyos frekvenciával fölhívnod, vagy írnod neki, vagy ő viszont, hanem az úgy létezik tulajdonképpen. Érzed.
Igen.
Érzed, hogy ő érzi, hogy te érzed, és akkor ez így működik.
És ez így működik, uh-huh. és gondolatban mindig együtt vagyunk. Tehát, mintha mi csak egyek lennénk, csak két különböző helyszínen. Szerintem Gábort majd megkérdezem, mert most én is kíváncsi vagyok, hogy ő mit mondaná erre, de én ezt mondom, hogy olyan is van, hogy nem kell megszólaljon, és én érzem, én tudom, hogy mit gondol. És szerintem ő is ugyanúgy van, hogy én sem kell megszólalnom, de ő tudja, hogy én mit gondolok, és
akkor
nem kell
ritkán, de sűrűn kommunikáltok. Tehát, hogy az a mondat, az nagyon telített, és nem kell túlmagyarázni.
Nem kell túlmagyarázni, mert mi úgy értjük egymást, tehát egyek vagyunk, ha úgy vesszük, és szerintem minden iker kapcsolatban ez fönnáll. Én úgy érzem, igen.
Akkor még egyet lépünk, és az unitarizmus térfelére nevezünk, mert hogy te egy vállalásként felfogott szerepkört is betöltesz, és ilyenként, ugye most éppen ősszel főszereped volt, mert hogy a unitárius univerzalista szervezet, női szervezetnek a ügyvezető elnöke vagy, ez hogy fér bele abba, hogy utazás, szervezés, ingajárat Houston és Kolozsvár között, és akkor még közben ezeket is lemenedzseled?
Hát nem annyira könnyű, de szerintem ez is fontos része az életemnek, mert én amikor bekapcsolódtam ebben a nemzetközi unitárius női mozgalomba, ez 2009 előtt már úgy fokozatosan vált szerves részéve az életemnek. Ez az idén volt a negyedik világtalálkozónk. 2009-ben volt az első világtalálkozó, és annak hatásaként, vagyis abból nőtt ki ez a nemzetközi női világszervezet. Ez unitárius és unitárius univerzalista nőket tömörít, vagy foglal magába, de nem csak. És amikor fölkértek, hogy vegyem át ennek a szervezetnek az irányítását, akkor valahogy úgy természetesen jött, mert éreztem, hogy én ezt nekem kell valahogy folytatnom, tehát eleinte csak ilyen külsős munkatársként tevékenykedtem, nemzetközi koordinátora voltam az első és a második világtalálkozónak. Úgy éreztem, hogy ezt nekem most föl kell vállalnom, nekem erre energiám van.
Családban és... mennyire volt mély ez a tradíció? Vallási neveltetés, vagy irányultság, vagy bármiféle precedens?
Nem volt erre precedens. Ez az érdekes, hogy vallásos neveltetésben nem részesültünk annak idején, bár igen.
Nagybátyád filozófus volt, és a, hát a 80-as évek ugye egyetemi katedráján filozófusnak lenni, az nem föltétlenül arról szólt, hogy ez a valláspártiság, vagy akármi jellemezte volna.
Édesapám is ugyanebben a szerepet.
Édesapád is? Igen? Ő szerkesztő, nyelvész és újságíró volt. Persze még Szamosújvárról is kéne majd két szót ejtsünk, hogy akkor jó, ez jó, hogy...
Kiderül, hogy ott is kapcsolataink vannak.
Vannak, ugye? Igen, megnyugtatlak, igen.
Még Szamosújváron is.
Bizony.
Hát én nagyon sokat köszönhetek a Houstoni Unitárius Gyülekezetnek, és azt, hogy befogadtak, és akkor ott elő tudtam készíteni a doktori tézisemet. Lehet, hogy ez is bennem volt, hogy akkor én most vissza tudok így is adni, hogy ezt fölvállalom.
Ez konkrétan igen. Mivel jár, Zsófi? Tehát rengeteg levelezés, egyeztetés. Ugye én megnéztem ezt a igen. szeptemberi programot, hát itt ugye a világtájak mindenféle szegletéből érkeztek, meghívottak. Már ez eleve egy kemény agymunka, hogy akkor időeltolódásokat is figyelembe véve úgy összeállítani a programot, hogy akkor mindenki jól érezze magát a bőrében és a ritmusban. Azon kívül, hogy ezt a kapcsolatot tartod, hogy tematizálsz, ugye, tehát itt volt szó arról, hogy hogyan női vállalkozók, hogyan találják igen. meg a helyüket, igen. hogy a békevágytól a nő, mint közvetítő, mint mediáló, mint egyensúly képző tényezőnek a szerepe, hogy saját magatoknak a élet és munka terét valahogy kitaposó erőfeszítésnek a fontossága, hogy tényleg ne azt nézik, hogy hát igen, ott van a nőszervezet, hanem hogy tényleg akként tekintsenek rátok, ahogyan ti ezt szeretnétek, és be ki is töltitek a szerepeteket. Szóval, hogy sok mindent kellett, és hát közben mindenféle lazító tevékenységek is közbe jöttek, de hogy ezt valahol össze kellett fogni, és össze kellett rakni.
Igen, össze kellett fogni, össze kellett rakni. Ez nekem erősségem. Uh-huh. Mindig is erősségem volt, hogy egy olyan globális perspektívából nézni a világot, vagy rávilágítani dolgokat, ami nem adatik meg mindenkinek, nekem megadatik, mert járjuk a világot, és az is már egy...
Málta, Nápoly, Peles, igen. Kastély, Fogaras, Ausztria, Spanyolország, Amalfi part, Kína, Taj Mahal, Dalmácia, Barcelona, Covent Garden, csak így soroltam, igen. Ezeket a... És a világot.
A világot, igen, és akkor még Vietnám, Kambodzsa, igen, és igen, olyan igen. Helyekre is eljutottunk, igaz, ott nem voltak zenei előadások, hanem más jellegű előadások. Hát segít abban, hogy belehelyezzem magam a másik helyzetébe, lássam, hogy más perspektívával is lássam a világot, hogy azok az afrikai kunyhokban élő nők, és férfiak is, hogy nekik milyen más az életük, és teljesen, hogy mennyire másképp látják a világot.
Mennyire nehéz ez a belehelyezés? Magad. Tehát biztos, igen, hogy eleve, ha adott egyfajta nyitottság és kíváncsiság, akkor ez lényegében, ahogy mondtad, predestinális, meg segít is, de
igen.
Azért én el tudom képzelni, hogy voltak nagyon meredek helyzetek, amikor úgy időnek kellett eltelni, amíg megtaláltad a kapcsolatokat, amíg le tudtad kottázni magadba azt, ami éppen zajlik körülötted.
Igen, mert vannak olyan helyzetek, hogy kell egy bizonyos idő, hogy elteljen, hogy feldolgozzad, amit láttál, mert annyira felkavar, vagy főleg, ha olyan helyeken járunk, ilyen szegényebb, mély szegényebb helyekre megyünk
hát
el.
Hát vagy a vietnámi, ahol igen, láttam igen. Egy fotót, egy a vöröskmerek idején igen. Elzárt, ex-politikai elítéltel beszélsz. Hát gondolom, hogy ott is a szörnyűség az enyhe kifejezés, amit ő elmesélt.
Igen, én emlékszem rá, hát ő végül is dedikált egy könyvet is, beszélt magáról, hát egy 80, majdnem 90 éves és túlélője annak a szörnyűségnek, ami ott a Khmer rezsim alatt történt, és az az érdekes, hogy mennyire ezek az emberek, mennyire reziliensek, és mennyit lehet tőlük tanulni, hogy hogyan viszonyuljunk dolgokhoz az életben, és hogy hogyan találjuk meg azt az utat, hogy tudjuk elviselni, és tudjunk tovább lépni, és optimizmussal nézni a jövőt.
Része a megbocsátás? Vagy inkább a felejtés technikája?
Nem felejtés technikája. Szerintem ők nem tudják elfelejteni azt, ami történt. Azt nem lehet elfelejteni, de meg lehet tanulni vele élni, és nem is szabad elfelejteni, mert végülis a németek is ezt csinálják, hogy tanítják a fiatal generációt arra, hogy mi történt a holokauszt idején, a második világháború idején. Nem szabad elfelejteni, mert ennek nem szabad soha megtörténni, ami történt a holokauszban, ami történt a Khmer a rezsim ideje alatt, de, és satöbbi lehet sorolni, mert konfliktusok sorozata, ugye ez egy olyan mindennapos téma mostanában is, és hogy oda jussunk, hogy ez ne történjen meg. Ezért nem szabad elfelejteni. Nagyon meghatott az a beszélgetés, és más egyéb ilyen beszélgetések is. Olyan tapasztalatokkal nyújtott nekem ez a lehetőség, hogy annyi fele eljutottunk a világban, ami nekem is támpontot nyújt, és engem is reziliensebbé tesz. Azáltal, hogy meghallgatom a történeteket, és feldolgozom magamban, és akkor tudom, hogy... hogyan tudjam ezt vagy továbbadni, vagy a nemzetközi nőszervezetről beszélünk, hogy hogyan tudjuk ezt ott is felhasználni olyan értelemben, hogy hát keressük azokat a támpontokat, hogy hogyan javítsunk a nők helyzetén például a világban, és hogy mit lehet azért tenni, hogy a nemek közti különbséget kiküszöböljük, milyen programokat, milyen célirányos tevékenységeket lehet folytatni, hogyan biztassuk a nőket, hogy igenis lehet, igenis meg lehet csinálni. Tehát érdekes, hogy most olyan dolgokat vett most fejemben ez a beszélgetés, amire én se gondoltam volna, de belelátok, akkor igen.
Hát azért nekünk az egyház történetben vannak erre utaló, megszívlelendő ugye folyamataink, ugye a lelkész nőnek a szerepe ahogyan változott. Ugye a teológiára először beengedték őket, beengedték, ugye idézve, tehát végül is fölvételt nyertek, de nagyon sokáig, még a század előn is a két világháború között inkább csak ez a segédlelkész maximum szerep juthatott nekik, aztán idővel ugye kezdett, illetve hát a szociális tevékenységeiben az egyháznak, aztán idővel kezdett az a palást egyre inkább idomulni, vagy úgy állni a női lelkészeken, hogy azt ugye egyre többen elfogadták, sőt, hát már volt olyan évfolyam is, hogy csak lányok voltak, igen, ugye, teológia. Tehát ez, most nem fényezni akarom az unitarizmust, mert azért az távol áll tőlünk, de hogy íme, ez is egy olyan kis szelete a folyamatoknak, ami arról szól, hogy igenis lehet. Persze van még azért Erdélyben jócskán falu, ahol, hogyha a püspök kinevezne egy palástos szoknyás lelkipásztort, akkor ott bizony hümmögések lennének, de valami mégis elmozdult, és azt hiszem, hogy visszafordíthatatlan módon. Benned az elraktározott tudás és élményanyag nem kívánkozik úgy ki, hogy akkor ugye tanítottál, és hogy visszatérni a katedrára, talán kicsit másként. Előadásokat tartani, nem föltétlen filológusi minőségben, de hogy ez a, hát nem tudom, a katedra varázsa még ott bujkál benned?
Hát ez egy jó kérdés. Annyira nem. De hát nem lehet tudni, hogy a jövő mit hoz, és hogyha meghívnak valahova, akkor esetleg is meg tudom osztani a tapasztalataim, vagy ezt a tudást, amit belém raktározott, ahogy te mondtad, akkor lehet, hogy valamikor ez is tehát előbb bukkan. Tehát ez a Női Világszervezetben elég sok az adminisztratív munka, és abból most tehát jövőre leépítek, tehát nem fogok annyival foglalkozni, hanem önkéntesen, de most már elárulom neked is, tehát már ügyvezető elnökként nem tevékenykedem tovább jövőtől. Egy kicsit alább hagyom, mert azért éreztem én is, hogy most már egy kicsit meg kell találnom azt az egyensúlyt, ami már kezdett egy kicsit átmenni a túl sokba, főleg most a világkonferencia, vagy világtalálkozó előkészületei miatt is, de hát nem csak, tehát hogy meg kell találnom azt az egyensúlyt. De maradok tovább önkéntesként, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy nekiállok írni például. Tehát még nem, ilyen terveim nem, ez megint egy olyan csak terv szintjén van, még nem gondoltam ki, hogy mit vetek papírra, de szeretném a kicsit kreatívabban élni az életemet, tehát hogy ne terhelődjek le nagyon sok adminisztratív munkával, és remélem, hogy ez megvalósul.
Része lesz Szamos Ujvár ennek a írásnak, vagy jövendőbeli gráfiának?
Hát ki tudja, lehet, hogy Szamosújvár, igen, a sztranyickiak, azok szamosújváriak, és oda kötődés Szamosújvárhoz. Édesapám ott született, és a nagyszüleim is, és de nem tudom, tehát ez még csak egy ilyen kiformálatlan ötlet szintjén van, hogy mi lesz, hogy mibe kezdek, de tele vagyok tervekkel és ötletekkel.
Mészkő akkor az az anyai ág.
Mészkő az anyai ág, igen, tehát édesapám református volt, és végül úgy lettünk mi mind a hárman unitáriusok, hogy édesapám azt mondta, hogy hát nekem aztán teljesen mindegy, hogy a gyermekeket milyen vallásra, hol keresztelnek meg minket, csak akkor édesanyám kategorikusan azt mondta, hát akkor legyenek unitáriusok. Úgyhogy így lettünk mi unitáriusok, nagymamám édesanyai, tehát anyai ágú nagymamám, ő mészkői volt.
Ha nem egyéb a Balázs Ferenci hagyomány, vagy kisugárzás, vagy lokálpatrióta, holdudvar az valamilyen szinten meghatároz. Van-e még amúgy mészkői kötődés, vagy feladtátok azt a portát?
Megvan a régi, úgymond kis házikó, mert végül nem egy ilyen kis hétvégi házikó, nagyon romos állapotban, tehát ott már nem, de megvan még a terület, és ez közös a nagybátyám, tehát édesanyám öccse családjával. Ők járnak inkább mészkőre, már rokonság sajnos szinte nincs, egyetlen egy édesanyám első unokatestvére él ott, tehát már családi kötődés már nincsen annyira meg, de ellenben nekünk van egy víkendházunk Torockon, tehát az is unitárius kis falu, és nagyon szeretünk oda járni, amikor sor kerül, amikor ki tudunk menni, akkor ott töltődünk fel hétvégeken Torockon.
Ez a feltöltődés, ez nálad vagy nálatok, mert ugye férjedről is szó van, ez a menet közben is zajlik, tehát hogy miközben ti a csoporttal, ugye akár egy nagyon sűrű kultúra túrán vesztek részt, akkor persze oda kell figyelni arra, hogy kinek mi az igénye, meg hogyha valami esetleg menet közben falcsot kap, vagy elkezd zakatolni a gépezet, akkor ott toppon kell lenni, de azért tulajdonképpen ti is haszonélvezői vagytok mindannak, amit megszerveztek másoknak. Tehát
pontosan.
Kaptok ajándékba egy élmény anyagot.
Ez így van. Azért is fektettünk annyi energiát.
Tehát úgy dolgoztok, igen. Ezt akartam kihangsúlyozni. Ezért nem csak, de hogy közben pihent. Tehát, hogy, hogy az üdülés is, vagy valamilyen fajta fel, ilyen jó értelemben vett pihentető feltöltődés. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ez az ideális munkahely. Tehát, hogy úgy dolgozol, hogy szereted is, látod is, hogy sikerélménye van, és nagyon sok mindent kapsz munka közben, emberileg visszajelzést, művészileg élményt és értéket. Hát nem tudom, na, ezt le kéne védni, ezt a munka.
Igen, copyright-ra levédjük ezt is, igen. Hát én is úgy gondolom, hogy egy olyan ideális munkahely, mert annyira izgalmas, amikor én nekiállok, hogy na akkor hova megyünk, és akkor persze jönnek az ötletek a fejünkben, akkor nekiállok kutatgatni, akkor erre is ráakadok, arra is ráakadok, erről is olvasok.
Szóval aránylag ritkán van, igen. Zsófi, visszatérő színhelyetek. Tehát, hogy nem
hogy
igazán lehet azt mondani, hogy ó, tehát Stranicki meg Dean megint elvisz minket pont oda, arra a helyre, ahol 25 éve, most mondok egy számot, voltunk. Ez nem fordul elő.
Nagyon ritkán fordul elő. Voltunk már, mondjuk többször megfordultunk az Salzburgi Fesztiválon,
ja, jó, hát
de
ezek ilyen,
fesztiválok. Igen,
ezek ilyen zarándok helyek szinte.
Igen, aha. Így van. Főleg egy melománnak, egy ilyen zenekedvelőnek, ez így van.
És de... mi a benyomásod, hogy ez, ami most zajlik, én külsőként, időnként a mezzóba belekóstolok meg, nekünk is vannak komoly zenei műsoraink, de nem vagyok amúgy otthon a műfajban.
Igen, hát én sem vagyok vágyfülű.
De jó, hát mindenképpen több kapcsolat, de hogy mi a benyomásod, hogy ez a fesztiválozás, mint műfaj, mint művészeti kifejezésmód, ez elcsúszott a elvárások irányába, vagy inkább úgy profizálódik, hogy a maga útját követi mindenik fesztivál? Tehát inkább kiszolgáló, vagy saját magát újra gondoló és szintet lépő fesztiválokról beszélhetünk?
Szerintem ez nagyon sok függ attól, hogy ki van a vezetőségben, vagy annak a fesztivál élén ki van, és milyen meglátásai vannak. Érdekes módon a Houstoni filharmonikusok régebben más vezetés alatt ez a kiszolgálási politikát folytatták, tehát én úgy vettük észre, hogy nagyon olyan fülbemászós zenével kedveskedtek azoknak, akik eljöttek koncertre, nem keresték azokat a különlegességeket, vagy ilyen egyedi zenei csemegéket, amely lehet, hogy nem vonz mindenkit,
szóval
de egy bizonyos
nem
kockáztattak. Igen, tehát sajnos ez a feszültség, ez benne van nagyon-nagyon sok amerikai filharmóniánál, ez megvan, hogy jöjjön be az a bevétel is, anyagi bevétel, hogy tudjuk, meg tudjuk fizetni a zenészeket rendesen. Ahhoz olyan közönséget kell bevonzani, akik hozzá vannak szokva az már megszokott zenei dallamokhoz, és ilyen fülbemászosabb dallamokhoz, mint az ilyen egyedi dolgokhoz. Albenberg Vocsekre gondoltam, mint egy egyedi különlegesség, de akár más, mondjuk a Kékszakálló Hercegvára is gondolom, hogy nem vonzaná annyira az embereket, mintha Mozart szimfóniákat hallgatna az ember. És ez a feszültség, ez mindig megvan.
Európában mennyire másabb? Mennyire érzed azt, hogy hát itt is azért fesztiváligazgatóktól is függ jócskán, de hogy igazándiból mennyire mernek újat hozni, úgyhogy...
Európa sokkal jobban mer. Tehát ez a mi tapasztalatunk, hogy sokkal nyitottabbak. Az is igaz, hogy nagyon sok esetben állami támogatás is jön be, és Amerikában nincsen ilyen, hogy állami támogatás, tehát ott teljesen a közönség támogatja azt az illető filharmóniát és a szponzorok, tehát nem jön be semmi állami támogatás. És lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy az Európa sokkal nyitottabb, és a produkciók sem annyira hagyományos produkciók.
És akkor a ti klienseitek is ez a fajta zenekedvelő ember, aki nem lepődik meg, aki azért egy formabontó új műfajnak a határait feszegető előadást is minimum kíváncsian vár?
Is. De szerintem nyitottak azért, mert hogy olyan régóta velünk utaznak, legtöbb visszatérő vendégek, erről már volt szó, hogy nyitottak, úgy látom én is, hogy jó, hogy lehet, hogy egy-két produkció előadás megbotránkoztatja őket, mert annyira eltér a hagyományostól, és lehet, hogy nehéz is követni, hogy akkor itt most mi volt a koncepció, mert van amelyik olyan, hogy így, és azok a produkciók maradnak meg jobban az emberben, amik olyan eltértek a hagyományostól. Tehát én most arra gondolok, hogy már nem is 2006-ban talán, tehát már jó ideje, Németországban, Münchenben egy olyan Rigolettot látunk, ahol a majmok bolygója találkozik a csillagok háborújával. És annyira eltérő volt az a produkció, hogy a mai napig megmarad bennünk, és mondjuk, hogy hát ilyenek is vannak. Vagy egy animációs Mozart Figaro házassága például. Annyira játékos volt, és annyira meglepő volt, hogy az ember nem felejti el, tehát az ilyen produkciókat.
Van-e itthon időtök, vagy hogy oldjátok meg, hogy legyen időtök itteni zenei produkciókat is megnézni? Hát ugye van itt is egy nívós filharmónia, vannak operák, van, hát most kicsit menjünk tovább. Parkban a jazz, ugye? Igen. Meg ha a Zeneakadémiára gondolunk, akkor ott minden héten valamit, egy kamara mű előfordul, tehát hogy kórus találkozókat nem is említettem. Ja, és hát van Csíkszereda, a régi zenefesztivál.
Oda még nem jutottunk el, de lehet, hogy valamikor ezt is beiktatjuk kirándulásainkba. Oda még nem jutottunk el, de próbálunk, amint lehet.
Meg Bukarest NSZKO.
Ott voltunk kétszer is csoporttal. Aha. Sajnos negatív tapasztalatunk az volt, hogy nagyon-nagyon nehéz jegyet kapni az előadásokra, mert természetesen a világ legjobb zenekarai jönnek el, a leghíresebb zenészek, énekesek, és sajnos nehéz bejutni az olyan előadásokra, amit meg szeretnénk természetesen, amire mi is kíváncsiak lennénk. Tehát ez két évente van az NSZKO Fesztivál szeptemberben, és arra már gondoltunk, hogy hát akkor jövőre nem hoznánk még egy csoportot, csak belegondoltunk, hogy mennyit kellett azért nekünk tenni, hogy jegyet találjunk, hogy mindenkit be tudjunk vinni, mert nem egy-két jegyről van szó, vagy 20-as létszámú jegyekről van szó, akkor nehéz. Mi járunk a helyi filharmónia koncertjeire, nagyon-nagyon szeretjük. Persze, amikor tehetjük, akkor az a helyi Árkádia vonos 4-es mesterkurzusaira is el szoktunk járni, tehát amint tehetjük. Mi itt vagyunk októbertől általában.
Hát végül is, amikor a szezon nyílik.
Nem vagyunk itt a főszezonban, mert itt Kolozsváron áprilistól, május elejétől októberig, október közepéig, néha október végéig vagyunk, tehát nem tudjuk úgy kihasználni, ahogy kellene, mert nem vagyunk itt a főszezonban.
Lehet-e az életet szezonokra osztani, vagy érdemes-e ezzel bajlódni? És ezt kérdem úgy, hogy azért a te eddigi pályádnak van legalább ugye ez a európai, sőt erdélyi, sőt kolozsvári szakasza, és van a houstoni, és van a köztes, ami minden egyéb. Gondolkodtál-e? Akár úgy is, hogy közben, amire utaltál, hogy meg is írod, vagy mi lesz ez műfajilag?
Jó kérdés, ez egy olyan fogas kérdést tettél föl most nekem. Egyelőre...
Hát úgy adja magát, hogy inkább ez a... Nem azt mondom, hogy nem súgni vagy, de provokálni viszont akarlak.
Igen, azt látom.
Hogy úti élmény, tehát hogy egy ilyen rendhagyó úti élmény, tehát amiben beúszik a zene, ott van a jellegzetes táj, és ott van az emberekkel való találkozásból is adódó egyéb plusz.
Hát ilyen műfajban is gondolkodhatnék. Most ötletet adtál nekem akkor. Én arra gondoltam, hogyha nekiállok írni, írogatni, legalábbis eleinte, akkor lehet, hogy olyan női sorsokat akarok, most már nem tudom, hogy fikció vagy nem fikció lesz, még ezt nem mondom, még csak olyan nagyon formálatlan az agyamban, hogy ez hogy lesz, hogy minek állok neki. Tehát a női sorsokat szeretnék bemutatni, ami nincs még leírva. Tehát vagy nincs leírva, mert tabú, és főleg itteni közegben gondolom inkább, bár Amerikában is vannak tabu témák.
Hát már bestsellerek ezek a bátornők sorozat, meg tehát azért ott igaz, hogy igen, ha ezeket így sorra elolvasod, akkor nagy a veszélye és esélye, hogy nagyjából, vagy 80%-ban ugyanazok a személyiségek fordulnak elő, a Marie Curie-től egészen a Amy Winehouse-ig, hogy most...
Amy Winehouse, igen.
Igen.
Igen. Hát még ez nem kristályozódott ki, hogy minek állok neki, de ez bennem van, hogy akkor valahogy neki akarok állni, és kivetni magamból olyan dolgokat, amit tapasztaltam, amit láttam, és lehet, hogy ebből egy élménybeszámoló is kerekedik. Ez a jövő titka. Mindig ezt szoktam idézni a Martin Luther King emberjogi aktivista, aki azt mondta, hogy hát nem kell az egész lépcsőt látni, elég csak az első lépcsőfokot. Ha már megtetted azt az első lépést, akkor jön a következő lépés. Tehát nem kell az egész lépcsőt. Hittel kell megtenni azt az első lépést, és ha azt már megtettük, utána már jön a következő természetesen.
Következő lépcsőfok, Stranicki Zsófiával egy következő tetőteraszra fog majd vezetni.
Igen.
A beszélgetés záró akkordjaként azért arra még választ kérek, hogy a houstoni honvágy és a kolozsvári visszavágyódás az hogy párbeszél egymással?
Bennünk van, szerintem most lehet a fényen nevében is beszélek, de szerintem benne is, hogy mindig várjuk, tudjuk, hogy az a fél év következik, vagy a houstoni tartózkodás, vagy a kolozsvári tartózkodás, és már várjuk. Én most már bennünk van, hogy hát két héten belül indulunk vissza Houstonba, és már úgy bennünk van az az érzés, hogy jaj, hogy hát most már nem sokára indulunk vissza, és akkor természetesen már alig várjuk, hogy lássuk a barátainkat, találkozunk ismerősökkel, elmenjünk a houstoni filharmónia koncertjére, vagy operába, és ez úgy kezd erősödni bennünk ez az érzés, és olyan jó érzés. És ugyanígy van, amikor készülünk Kolozsvárra, hogy jaj, még két hét is indulunk Erdélybe. Jaj, hogy akkor, és akkor ugyanúgy erősödik az érzés, hogy most már nagyon vágyódunk vissza. De itt is, és ott is megvan ez az érzés. Legalábbis bennem megvan. És olyan jó, tehát olyan jó helyen vagyok, én is úgy érzem, hogy ezzel a két lakisággal én teljesen meg vagyok elégedve. Ez lehet, hogy fog változni. Geopolitikai helyzetek miatt is lehet, de így most, ahogy vagyunk, így jól el vagyunk ezzel a fél évi itt erdélyi, fél évi houstoni, texasi tartózkodással.
Igen, nekem így, ahogy ezt mesélted, ezt az alternanciát, valahogy ez a, hát hogy is mondjam, egy ilyen régi regényeknek a hangulata, amikor ugye megvolt a városi rezidencia, és akkor a nyarat azt, hát Abbáziába töltjük, vagy vidéken töltjük, vagy leutazunk a rendszerre, úgyhogy igen. Akár ezt az inga járatot is meg lehetne írni egy adott pillanatban. Persze a nőkről szóló regény, vagy szöveg, vagy korpusz után, és még egyéb ötleteit biztosan akadnak. Zsófi, köszönöm, hogy itt voltál, és a zenéről, ikerségről, hitről, otthonosságérzetről beszéltél, és hát nyilván még ülhetnénk itt jócskán, csak akkor ki kéne béreljünk még egy órányi időt, már pedig a tetőterasznak azért vannak korlátai, bár nem egy korlátolt, műfajilag is aránylag szabad történet. Köszönöm, hogy itt vagy, vagy itt voltál. Egyezünk meg abban, hogy amint landul a gép és az órabeli átállást kiheverted.
Igen.
És éppen van két baráti találkozó között egy fikarcnyi időd, akkor eljössz a tetőteraszra, és megnézzük, hogy mégis melyik az a következő lépcső.
Hát előre köszönöm én is a meghívást. A következő lépcső, az már én is úgymond várom, hogy már izgalommal várom, hogy vajon mi lesz az a következő lépcső, de ez a nyitottság és szerintem a kíváncsiság, az egy olyan jó tulajdonság, mert az vezet a következő lépcsőnek a megismeréséhez, és én ezt így élem meg mindennapokban is. Én is hálásan köszönöm, hogy meghívtál. Hát én mikor meghívtál, akkor azon gondolkodtam, hogy de hát mit tudok én nyújtani a tetőterasznak? Tehát, és érdekes, hogy ennyire elvitt a beszélgetés különböző irányba.
Tegyük hozzá, hogy 40 éve nem láttuk egymást.
És hogy 40 éve nem.
Ez is egy történet önmagában, ahogyan ekkora hiátus után mégiscsak valahogy egymásra hangolódunk.
Igen, hát 40, lehet, hogy már 40 éve, mert igen, beszéltük, hogy hát mi olyan totyogós gyermekek voltunk Gáborral, és te még emlékszel ránk, hát én is úgy még emlékeztem a nevedre, és arra is, hogy hát egy tömbház körül nőttünk fel, de úgy más élményeim nem maradtak meg, úgyhogy én nagyon hálás vagyok megint visszatérve arra a rajzfilme sztorira, hogy édesanyám beletaposott a gázba, hogy nekünk haza kell érni, hogy megnézni azt a rajzfilmet, ezt hát nem emlékeztem, természetesen kicsik lehettünk 6 évesek.
De nagyon zajosak és határozottak voltatok.
És már hátul, akkor határozottak igen. voltunk, úgyhogy ez, hát ez sokat segített szerintem az életben. Mind a hármunknak ez a határozottság, és az, hogy szerintem az is, hogy bármilyen döntést is hozunk, nem nézünk vissza, mert akkor az se jó, mert akkor jönnek a megbánások, és ez oda-vissza az életutunk, ahova visz, és akkor ott úgy alakítsuk azt az életpályánkat, ahogy nyitottak legyünk, és meg legyünk elégedve magunkkal.
Most ez a döntés is igen. arról szól, hogy lezárul a mai beszélgetésünk, mert hogy lesz holnap is tetőterasz a már megszokott időpontban délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Sztranyicki Zsófia volt a mai tetőterasz meghívottja. Köszönöm még egyszer, hogy együtt lehettünk.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.